jinx it himself. Look at him turn back and forth. Oh, he broke his ankles. Now he's got an entourage, and he's got a touchdown. He is Houdini.
Sziasztok, fórumozók, Peti vagyok. Week 2-ben a könyvekben, ahogy mondani szoktuk. Hát ez már a múltnak szól, de ettől függetlenül mi még beletekintünk. Mik is voltak ezek az események? Itt van velem Csongor, szia Csongor.
Sziasztok.
És itt van velem Gergő is, szia Gergő.
Sziasztok.
Srácok, egy nagyon fontos kérdés, egy nagyon egyszerű kérdést teszek fel csak. Week 2 tisztább be a kép nektek? Erőviszony, fantasy, bármi. Tisztult-e ez a kép most nektek?
Hát szerintem ez nem olyan egyszerű kérdés, mint aminek hangzik. Szerintem sokkal inkább összezavarodtunk a Week 2 után, tényleg hát az erőviszonyok tényleg még nem lehet jósolni. Szerintem voltak olyan csapatok, mint mondjuk a New Orleans, akik összezuhantak az első hét után, és voltak olyanok, akik feltámadtak, mint a Buffalo vagy a Green Bay, úgyhogy még én úgy érzem, pár hetet várnunk kell, mire tényleg látni fogjuk a valós erőviszonyokat.
Gergő, James Winston csak megpróbálta kicsalni a fantasy csapatomat, vagy ez most mi volt? Tehát gondolom, te is követted a New Orleans Saints-nek a teljesítményét. Erre számítottál egy picit?
Nem igazán, inkább beáraszt a James Winston a Green Bay-nek a védelmét. Bízom én James Winstonban, nem szeretném őt leírni. Nem hiszem, hogy ez lesz a mérvadó, ez a mérkőzés, ez a második. Szerintem azért használható lesz bizonyos heteken fantasyban, de azt nem várom, hogy stabil, mondjuk top 10-es irányító legyen évvégére.
Szerintetek a csapatoknak az off-season hangulata, az rányomta egy picit a bélyegét ennek a mondjuk úgy, hogy sok csapatnak az álmoskás, vagy inkább úgy mondom, hogy hullámvasútszerű teljesítménye. Itt most elsősorban természetesen a Green Bay-re vadászok, meg azokra a csapatokra, ahol voltak azért úgymond problémák. Rányomhatta a bélyeget, elsősorban ennek írjuk a számlájára, hogy ez csak szimplán úgymond szezon előtti forma.
Hát ez a szezon elejé forma, ez jól hangzik, csak azt nem szabad elfelejteni, hogy azzal együtt is, hogy egyenlőtt a mérkőzések száma NFL-ben összesen 17 mérkőzés van. Nem lehetne emlegetni itt most a klasszikus New England-et, hogy szeptemberben mindig gyengék, aztán meg megnyerik a Super Bowl-t. Nem szabad leírni azokat a csapatok, akik még nem teljesítenek jól, de azért probléma, hogyha eddig rosszul ment. Egy-két meccs után még lehet fordulni, de a Jacksonville-vel nem lesz bajnok, tehát azért ők megmutatták már most egy-két meccs után, hogy nagyjából hol vannak. A Tampa is megmutatta, hogy ők még mindig nagyon jók. Van, akinél azért tudsz kalkulálni, van, akinél még kell idő.
Csongor, még ezt még felhozom, mielőtt belevágunk az első rovatunkba. Természetesnek veszük, hogy Tom Brady jól teljesít, úgy gondolom. Ezt hogy megszoktuk. Tudod, amikor így valakinek az inger küszöbét már magasra állítják, és már egyszerűen nincs az, ami megüsse. És egyszerűen itt ülünk, és Tom Brady már majdnem 10 TD-t passzolt, így két mérkőzés alatt, és amúgy nem ő van a fő címlapokon, szóval mit gondolsz, Csonga, azért Tom Brady egyszerűen hihetetlen teljesítményű az elmúlt két napban, viszont ahhoz képest, sőt, tőle megszokott mód, nem beszélünk annyira jó róla, tényleg megbújva, eredmény orientáltan, ő csak szerintem várja a Week 3-at.
Ez így van. Tényleg olyan szinten játszik Tom Brady, hát évek, évtizedek óta, ami hihetetlen. Ennek ellenére ez már tőle a megszokott, úgyhogy jön majd a Week 3, jön a Week 4, ott folytatja valószínűleg ahol abba, hogy a 17 meccsből 1-2-n fog kicsit rosszabbul játszani, aztán jön a playoff, és még ezen is fog 1-2-t tekerni valószínűleg, úgyhogy nincs könnyű helyzetben, aki a Tampa ellen fog játszani.
Na de nézzük meg, akkor térünk át az első rovatunkra. Ezt pedig megnézzük azokat a csapatokat, akik picit és összefoglalják azt, hogy milyen is volt ez a Week 2. Az első ugye a hőseink. És itt most nem feltétlenül a fantasy szempontokat veszük ugye figyelembe, habár ez egy nagyon jó mutató erre. Most egy picit megpróbáltunk tényleg olyan teljesítményeket kiemelni, amik nem csak arról szóltak, hogy hú, mennyi pontot hoztak a tulajdonosoknak, hanem tényleg impactot tudtak hozni az adott csapat számára. És az egyik ilyen csapatunk, ahol az irányító az Derek Carr, a két futónk az Derrick Henry és Aaron Jones, a két elkapó Cooper Kupp, Tyler Lockett, valamint a Titan Travis Kelce. Srácok, ezek közül, a játékosok közül ki nektek ezen a héten a hősötök?
Én legnagyobb hősem Tyler Lockett. Elképesztő, amit művel hétről hétre. Tényleg, hát most annak ellenére, hogy kikaptak ugye a Titans-től, a Seahawks 11 targetje volt, 8 elkapás, 178 yard, 1 TD. DK Metcalfnek pedig ugyanúgy volt 11 targetje, mint Lockettnek, de csak 6 elkapásra, 53 yarddal. Egyértelműen látszik, hogy Wilson mélységi célpontja Lockett imádja használni, és szerintem ez nem is fog változni hosszú távon. Inkább arra lennék kíváncsi, hogy ti mit gondoltok, hogy Metcalf vagy Lockettnak lesznek jobb statisztikái yardokban, akár TD-kben szezon végén.
Az eddigiekből kiindulva én egyértelműen Lockettet mondanám. Lockett a kisebb elkapó méreteiben viszont még mindig úgy gondolom, hogy mind összefoglalva a játék intelligenciája, mintha még mindig jóval magasabban lenne, mint Metcalfnak. Nagyon szépen futja az útvonalait, és nagyon biztos a keze is. Úgy látszik, hogy hiába nőtt fölé egy kicsit tavaly DK, idén azért valószínűleg visszaszerzi ezt az első számú elkapó pozíciót, de nem írnám le nagyon Metcalfot sem, annak ellenére, hogy ezen a héten gyenge volt, mert 1A, 1B igazából ők még mi.
Hát nagyon érdekes dolgot hoztál fel most, Csongor, és jó, én erre reagálok egy picit összetettebb választ, mint ahogy ezt így mondjuk meg lehet fogalmazni. Lockett tipikusan nekem most olyan teljesítmény, ami akkor jön elő, amikor még a secondary-k egy picit alszanak, még szoknak össze a védelmek. Tipikus breakaway TD-k, amikor tényleg így egy broken tackle, boom, és ott van előtte 40 yardnyi szabad terület, és a sebességgel meg lehet oldani. Nagyon sok ilyet láttunk, Gergő. Hollywood Brown 2 évvel ezelőtt, Sammy Watkins, Emery Coopernek voltak tavaly ugye Dallasos időszakában ilyen hasonló teljesítmények, tehát mindig látjuk ezeket, hogy a secondary-k általában úgy week 3-4 magasságában térnek magukhoz, és akkor már sokkal nehezebb dolgok van, főleg azért alacsony speedstereknek. És én mindig egy picit olyan óvatosan közelítem meg ezeket a teljesítményeket. Harry Rex is igen, második héten hozott egy TD több mint 100 yardot, de abban is azért voltak olyan, amikor szépen elszakadt, secondary-k elaludtak, safety kanyarban nem voltak. Én úgy gondolom, hogy ezek általában változni szoktak. És Lockett most ennek a haszonélvező, hogy a secondary-k szerintem még egy picit a öltözőben maradtak, vagy ők még edzőtáborban vannak egy kicsit. Lehet, hogy tévedek, de általában most tényleg én nekem az a tapasztalom, hogy évelején a secondary-k az elmúlt években nagyon nehézkesen tudnak indulni, és ilyen hihetetlen kirívó, kiugró wide receiver teljesítményeket szoktunk kapni. De ezt gondolom nektek is feltűnt már az elmúlt években, amikor utána elkezdenek konszolidálódni egy ponton.
Igen, egyébként ezt jól mondod, hogy visszatérve újra erre az évelei formára, persze talán kicsit könnyebb helyzete van az elkapóknak, ugye szoktuk mondani, hogy a támadóknak mindig könnyebb, hiszen ők teszik az első mozdulatot, a védelemnek reagálnia kell. Viszont azért Tyler Lockett olyan szempontból nagyon jó helyzetben van, hogy Wilson tipikusan az az irányító, aki addig megnyújtja a play-t, hogy háromszor kiszalad jobbra, meg még kétszer balra is egy play-en belül, tehát oda-vissza cikázik. Ez alatt az idő alatt azért összeomlik teljesen a secondary, nagyon nehéz ennyi ideig lekövetni egy ilyen jó elkapót, úgyhogy Lockett talán az év későbbi részében is Wilsonnak köszönhetően fog találkozni ilyen teljesen felborult secondary-kkel.
Az 50-50 labdáknál nekem még mindig DK, Red Zone-ba szerintem nagyon sokat hozhat még ő, szerintem azért ez változhat. Biztos, hogy benne, hogy nem fog annyira élesen elválni, ahogy te is mondtad meg Csongor is, de nekem még mindig egy picit DK fele lóg a mérleg nyelve, hogy őszinte legyek. Na, akkor Gergő, hagyj halljuk a te emberedet.
Hát nagyon csábító a két futó, de én is egy elkapót hoztam, méghozzá Cooper Cupot.
Azt ezeket mit csinálsz a hétvégén?
Gyorsan ledarálom a statisztikákat, aztán egy gondolatot még azért hozzáfűznék. Tehát most hozott 11 targetből 9 elkapás, 163 yardot, 2 TD-t. Az első héten is volt 10 target, 7 elkapás, 108 yard, 1 TD, és ami nagyon fontos, nem az ő statisztikái, viszont Robert Woodsé, 7 hét alatt összesen 13 target, 8 elkapás, 131 yard és 1 TD, tehát ezen a héten Cooper Kupp több pontot hozott, mint Robert Woods 2 hét alatt. Igen. Én Kuppot jobb elkapónak tartom, tavaly ezt rengeteget hangoztattam, tavaly ez nem feltétlenül valósult meg fantaziban, legalábbis nem ilyen szignifikánsan. Én úgy gondolom, hogy ő az ügyesebb elkapó, és úgy gondolom, hogy az ő erényeit jobban ki tudja használni a Rams az új irányítóval. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok erről, hogy ez így is marad hosszú távon, vagy sem. Én arra tippelnék, hogy ez a két elkapónak a relációja, ez megmarad így.
Csongor, mit gondolsz?
Én egyetértek Gergővel, én nagyon szeretem Kuppnak a játékát, és valóban ugye nem két tipikus első számú elkapóra lehet beszélni, hogyha a méreteket nézzük, viszont Kuppnak a szeparációja szerintem sokkal jobb, sokkal jobban vált is irányt, és én úgy érzem, emiatt Staffordhoz jobban is passzol a játéka, úgyhogy szerintem se fog ez változni.
Nem fog változni. Én Robert Woodsot jobbnak tartom. De ezt már, én meg ezt hangoztattam többször, Gergő.
Igen.
Viszont abban teljesen igazad van, hogy Cooper Kupp stílusához sokkal jobban illeszkedik Staffordnak a stílusa. És mondom, hogy miért. Ugye emlékezzünk meg egy pillanatra még Staffordnak dicső detroiti időszakáról, amikor mondjuk két elkapót hozok fel, volt ez az ismeretlen Megatronnak becézett srác, nem kell vele foglalkozni, meg hát ugye ott volt mondjuk Kenny Galladay. Mind a két játékosnak jellemzően egyikről az egyik ugye egy gyakorlatilag klasszis, a másik pedig ugye egy jó elkapó, magas, és 50-50 labdákra volt a legjobb. Tehát gyakorlatilag tényleg ez az úgymond levegőbe passzolt, felugrani igénylő labdák Staffordnak elsősorban a fegyverei. Tehát tényleg mélységi akár, vonal közelébe, 40 yard, fel kell ugrani és le kell húzni. Ezeket ő nagyon pontosan tudja megcsinálni, és ezek kell, hogy ebben sokkal jobb Cooper Kupp, mint Robert Woods. Ezt meg kell adni Robert Woods, slant, yard after catch, stb. Ő neki ez az erőssége, szerintem a ligában az egyik legjobb ezekben, de sose használta, soha nem használta annyira Stafford. Használja, de nem annyira. Neki az kell tényleg, akire fel tudja tipikusan passzolni a labdát, ez Cooper Kupp. Ebben szerintem egyetértek veletek, és abszolút igazad van. Az Stafford fő kvalitásokhoz Kupp sokkal jobban illeszkedik. Ez teljes mértékben így van, szóval nagyon jó választás. És szerintem Kuppot sokat látjuk majd itt a hírók között. Oké, srácok, akkor hoztam én is egy embert, ezt pedig nem tudtam elmenni mellette, háromszor írtam át az irányítót ezen a pozíción, Derek Carr. Mi kell ahhoz, hogy egy jó védelemmel nyerjen egy csapat egy mérkőzést szerintetek, srácok? Egy jó special team, és az, hogy az irányító ne szórja el a labdát. Ez az egyetlen egy esély, én úgy gondolom, egy úgymond underdog csapatnak. A védelem pályára tudta tenni a támadóegységet, a támadóegység nem szórta el a labdát, és legalább field goal közelébe el tudtak jutni. Ezt csinálja egy jó irányító. Tökéletes volt, 126-os QB rating, 382 yard, 2 TD, 10,3 tized yard per attempt, tehát passzonkénti yard. Így kell. Ez az ember most hősként odaállt, nagyon-nagyon hidegfejű volt, tökéletesen vezényelte ezt a csapatot. Nekem ő volt a hétvége hőse, és az egyik legnagyobb meglepetését hozták szerintem a Week 2-nek. Mit gondoltok?
Meg kell követnem a Raiders-t, mert az off-seasonben én nagyon sokszor hangoztattam, hogy akár egyre is esélyes csapat. Nekem nagyon nem tetszettek az igazolásaik, a trédjeik, és ahogy összehozták ezt az off-seasont. Ennek ellenére két eddig nagyon jól teljesítő csapatot, vagy hát két remek csapatot vertek el, igen, szerintem, úgyhogy valóban a Raiders és Derek Carr is parádézik eddig. Carr nagyon jól játszott, neki és a védelemnek köszönhető leginkább tényleg, hogy a Ravens után a Steelers-t is megverték.
Nem nagyon van mit mondani róla. A fantasyban 5. legjobb irányító, én nem gondoltam volna, még akkor is, hogy csak 2 hét után vagyunk, olyan irányítókat előz meg, mint Matthew Stafford, mondhatnám az első meccsén 5 TD, James Winston-t, Josh Allen-t, Rodgers-t, szóval nagyon megbízhatóan teljesít. Én úgy gondolom, hogy Chucky-nak hatalmas szerencséje van azzal, hogy egy ilyen irányító a kezdőjében van, biztos kezű, megbízható, mondhatnánk rá, hogy game manager, de azért ezzel degradálnánk eléggé az ő teljesítményét. Eléggé degradálnánk a teljesítményét. Nem az a tipikus irányító, aki hatalmas, látványos, úgymond ilyen flashy játékokat visz véghez, viszont eszméletlenül eredményes, és bármikor elbízhatod a csapatodat, ő nem fogja elveszíteni. Viszont megnyeri, sokszor megnyeri, ezért is nem game manager, mert tudja hozni a győzelmet, viszont a vereségekben szinte sosem ő az, aki a vereségekbe beleviszi a csapatát.
Oké, srácok, nézzük meg a lókötőket. Ez pedig az irányítónk James Winston, a két futónk Elijah Mitchell, hát, oké. Okay. Alvin Kamara, DK Metcalf, Devonta Smith, Hunter Henry, hát, hallgatlak titeket. Csongor?
Hát én Elijah Mitchell-t hoztam. Nem festenek szépen a statisztikái, 17 futás, 42 yard, 2,5 yardos átlaggal, egy run heavy San Francisco offense-ben. Viszont azért egy kicsit felmenteném Mitchellt, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy a következő hetekben hogyan fog teljesíteni, miután Sermont kiütötték kvázi a mérkőzésből az első carrie után, és Jamecu Hastynek volt egy nagyobb futása, de azon kívül nem nagyon jutott szóhoz. Ez a Philadelphia Eagles védelem eddig két hét alatt parádézik. Olyan defensív faluk van, hogy az hihetetlen, és tényleg a San Francisco is nagyon nyögvegyelősen tudta legyőzni őket, miután 41 pontot pakoltak fel az első héten a nyilván nem túl veretes Lions ellen. Szerintetek Mitchelltől ez egy rossz hétvége volt, egy erősebb védelem ellen, vagy ez várható a jövőben?
Nagyon jó kérdés. Szerintem nagyon durván kiemelkedő meccsei csak egyszer-egyszer lesznek. Így, hogy nincsen Mostert, így szerintem egyre jobban majd a running back committee felé fognak nézni. San Franciscóban, ami egyébként alapból is jellemző rájuk, nem gondolom, hogy hát igen, én kimondom, én nem gondolom, hogy lesz idén olyan futójuk, akit nem Raheem Mostertnek hívnak, és nagyon domináns lenne hosszú távon. Szóval szerintem Elijah Mitchell sem lesz kiemelkedő hosszú távon, akár Fili védőfal, akár nem.
Trükkös ember ez a Senehen. És nem akarok itt konspirálni, de mit szólsz, hogyha azt mondom, hogy Mitchell azért volt annyira jó week 1, mert senki nem számított Mitchellre. Nem volt róla footage, nem volt róla preseasonben annyira sok információnk, senki sem számított rá. Sermon nem tudjuk miért, de nem volt week 1 még nevezve sem. Jött Mitchell, akire senki nem számított, és lehet, hogy pont ez volt a sikernek a kulcsa. És úgy, hogy week 2 már számítottak rá, talán már nem tudott annyira, hogy is mondjam, kivirágozni. Én annyira nem vagyok optimista, hogy ennél többet fogunk látni Mitchellnél. Pusztán csak a jellegéből fakadóan a csapatnak benne van mindig esetleg, tudod, hogy ő kapja meg mondjuk esetleg a goal line work-öt, vagy ehhez hasonló, de én annyira azért nem vagyok optimista, én úgy gondolom, hogy egy picit elhamarkodott volt ez a Mitchell hype ilyen szempontból, mert amit már láttunk a week 2, az már egy workhorse mennyiségű rán volt, és már annyira nem volt meggyőző. Én annyira nem vagyok optimista, én úgy gondolom, hogy inkább ez az új íz hatása volt csak szimplán, hogy ő ennyi pontot és ilyen dominánsnak tudott tűnni week 1. Én most erre azt fogom neked mondani, Csongor, hogy nem hiszem, hogy lesznek kiugró eredményei.
Lesz 1000 yardos futója idén a Ninersnek?
Ah, dehogy lesz, dehogy lesz.
Nem, szerintem sem. Nem, szerintem sem, viszont legalább 3-500 yardos.
Igen, pontosan. Na nézzük, Gergő, te kit hoztál?
Én egy olyan embert hoztam, aki egyébként, hogyha csak ránéztek a számokra, akkor Titan-ek között talán nem volt annyira rossz ezen a héten, ő Hunter Henry. Több lehetőséget kapott, mint Jonnu Smith, de azt ne felejtsük el, Jonnu Smith sérüléssel bajlódik. Uh-huh. Nem véletlenül volt questionable, van ott egy csípő probléma. Nem keresik annyit Hunter Henryt, mint a Chargersnél keresték régebben. Ez nagyon nagy probléma, hiszen ugye kettő Titan van, ők mindig egymás lehetőségeit fogják elvenni, és úgy gondolom, hogy egészségesen Smith-t többet fogják használni, mert sokkal többet és sokkal könnyebben felkerülhet a pályára, hiszen ő egy nagyon jó blokkoló Titan, ezt Hunter Henryről nem tudjuk elmondani, és elkapásokban is nagyon veszélyes Jonnu Smith, mint ahogy egyébként szerintem Hunter Henry is nagyon veszélyes, elkapásokban viszont, mivel Smith összetett játékosként jobb, ezért többet lesz a pályán, ez egyébként a New England-re jellemző is, emlékezzünk vissza Gronkowski-ra, nem csak elkapásokban kiemelkedő Gronkowski, hanem egy eszméletlenül jó blokkoló, a liga egyik legjobban blokkoló titanje, Smith is a nagyon jó blokkoló közé tartozik, úgyhogy én egyre inkább úgy érzem, hogy ha a kettő Titanből valakit kellene választanom, az nálam Jonnu Smith, szerintem egyre inkább erre utalnak a jelek New Englandben. Ti ezt hogy gondoljátok, melyik Titan-del mennétek hosszú távon, ha mennétek akár bármelyik?
Fú, hát én még mindig tartom magam azt, hogy a TD upside-ot akarunk, az majd Jonnu Smith. A bajom az, hogy egyetlen egy passzolt TD-je van összvisz a Patriotsnak. Ez jelenleg egy run heavy team, de nagyon. És én most jelenleg úgy gondolkozom, hogy ebben a New England Patriotsban most még nincsen annyi lehetőség. A passzok is nagyon rövidek. Red zone kell ahhoz, hogy releváns legyen egy Titan. Ugye mindig ezt mondjuk, Gergő. Ha már megvan a TD, akkor jók vagyunk. Nagyon-nagyon-nagyon kicsi a TD upside jelenleg, és én azt mondom, hogy week 5-6-ig még nem vagyok benne biztos, hogy ők annyira relevánsak lesznek, de ha választok, akkor Jonnu Smith, benne érzem inkább a Red Zone-ban az erőt.
Csanga?
Én nagyon szeretem Henrynek a játékát, és imádtam volna, hogyha marad a Chargersnél, mert szerintem Herbert-tel, hogyha tényleg egészséges Henry, zseniális párost alkottak volna. Én nem vagyok annyira biztos abban, hogy Jonnu Smith-re fog kijönni minden red zone target, azért mégiscsak az előző szezonos 7 TD-s idénye előtt nem nagyon szálltak felé a labdák a red zone-ban, Hunter Henrynek meg azért szépen voltak TD-i korábban is, hogyha nem is annyira sok. Nekem a szívem egy kicsit Hunter Henry felé húz, de hogy őszinte legyek, jelenleg még egyik Titan-et se választanám, hogyha a fantasy-t kell nézni.
Na, akkor hoztam én is egyet, srácok. Ez pedig DK Metcalf. Nekem csalódás volt a teljesítmény, és úgy gondolom, hogy jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy nem sikerült a Seahawksnak lenyomni a Tennessee-t, és ez a 11 target 6 elkapás, ez nagyon rosszul mutat. Úgyhogy 8,8 volt az elkapásoknak az átlaga, tehát nem az volt most, hogy ilyen deep threat helyzetek lettek volna. Ennél több kell egy DK Metcalftől. Luckyt most egyértelműen dominálja ezt az elkapósort, erről már beszéltünk, nem szeretném magamat ismételni. DK-t illetően vannak most egy picit aggájaim, nem tagadom. Kéne, hogy fejlődjön, és most jelenleg még nem láttam azt a big leap-et, amit még neki rá kéne tennie. Azt is hozzá kell tenni, hogy nem voltak most annyira 50-50 labda lehetőségek, red zone, stb. Ezekből nagyon erős lehet majd hosszú távon, úgy gondolom, főleg a fizikai felépítése miatt, viszont technikailag úgy gondolom, hogy nagyon, még mindig fejlődnie kell egyszerűen. Úgy gondolom, hogy se a rútfutás, se a kezem még nincs azon a szinten, ami szerintem a lehető legjobb wide receiver opciók közé tudná őt sorolni. Vannak gyengeségek, és úgy gondolom, hogy továbbra is elit vagy jó formában lévő cornerek, vagy a stílusát jól blokkoló kornerek tudnak élni ellene, és erre szerintem fokozottan figyelni kell majd.
Köti elmondta kulcsot szerintem, hogy fizikailag a liga egyik legkiemelkedőbb játékosa, de lehet itt akár a játékintelligenciát is mondani, a rútfutást, vagy akár a kezeit is, hogyha tényleg azon fejleszteni tud, akkor szerintem kvázi megállíthatatlan lesz. Így is nagyon jó szezonja lesz, ez egyértelmű, de tényleg az ilyen apróságokon kéne fejlesztenie. Ezt viszont azonban leginkább szerintem az off-seasonben lehet megtenni, nem szezon közben.
Egyenlőre Metcalfnak valahogy bele kell rázódni ebbe az évbe. Én leginkább ezt érzem, hogy ez a meccs, ez még nem lett volna készen fejben a meccs előtt.
És én nem mondom, hogy Devonta Smith csak azért nem választottam, mert ruki és kedves vagyok, de amúgy összességében úgy ide vártam volna. Fú, srácok, 2-7,
jó, pocsék. Devonta Smith jó lesz, ne féljetek.
Ezért vagyok kedves vele most, de eddig tart az én kedvességem. Na nézzük a meglepetést. QB, Tyrod Taylor, ez az. Kár, hogy megsérült. Damien Harris az egyik futó.
Amúgy tényleg kell.
Igen, Pollard a másik futónk, Randall Moore az egyik elkapunk, mellé Michael Pittman Jr., üdv a fantasy relevanciában, Michael, és Kai Pitts.
Végre!
Megérkezett Kai Pitts is. Szóval kit választottok, srácok? Csongor?
Akkor legyen az az elkapó, akitől nagyon nagyot vártam, mint rookie játékos, hogyha nem az Arizona draftolta volna le, de így is elképesztően teljesít. Randall Moore nem lehet szavakba önteni az első két héten a játékát. Tényleg megvannak a targetjei, ami meglepő számomra. Övé volt ezen a héten legtöbb, 8-al, 7 elkapás, 114 yard, 1 TD. Kyler Murray megnyújtja a játékot, és ehhez Randall Moore alkalmazkodik a legjobban, úgy tűnik a csapatban. Hopkins mögött szerintem egyértelműen második számú elkapó, Kirk és E.J. Green. Nek is nagyon jó számai vannak, mert zseniálisan játszik a Cardinals, de Moore számomra hihetetlen. Én azt hittem, hogy legalább fél év kell neki majd, hogy belerázódjon, vagy fél szezon kell neki, hogy belerázódjon az NFL-be, de ő rögtön megérkezett. De nem lehet szavakba önteni szerintem, ahogy játszik.
Nehéz kérdés, remélem, hogy ez nem egy kifutott meccs lesz. Nekem nagyon szimpatikus volt, azért hozzátartozik, hogy a számaiban volt egy 77 yardos TD, ami azért egy eléggé amerikai kifejezése blown coverage volt, szóval, hogy így a secondary teljesen megzavarodott, én nem tudom, hogy ott mi történt. De ahogy Csongor is mondta, nagyon szimpatikus, nagyon érett, úgy tűnik, hogy nagyon sokat lesz használva. Ténylegesen lehet egyébként, hogy mind Kirköt, mind AJ Green-t átlépésű lesz a második számú elkapó, márpedig amíg Kyler Murray így teljesít, hát addig abban a csapatban egy második számú elkapó az minimum fantasy kezdőkben VR2, hogyha nem ilyen első szám közeli elkapó lehet. Tehát most azt mondanám, hogy hosszú távon bízom benne, hogy flexnek kinövi magát állandóra, de hogyha ebből a hetéből indulunk ki, akkor egy VR2-es kezdő is lehet. Én szurkolok neki.
Hát, srácok, ez a srác egy Robert Woods steroidon. Tehát képzeljétek el, hogy ugye van 182 elkapott yardja eddig, ebből a 148, tehát 148 yard az yard after catch. Tehát, wow, oké, vegyük le azt a 71-et, még így is rengeteg. Srácok, ez a srác, ez egy yak machine, ahogy mondani szokták. Nagyon rendben van. Tehát egyszerűen össze tud szedni, szerintem évente 4-5 nagyobb broken tackle-t elkapóként, ott a slot környékéről érkezve, hát ez nagyon-nagyon jól mutathat. Tehát azért be kell látni, hogy yard after catch-ben nagyon erős, és ez nagyon fontos lesz, és PPR-ban szerintem nagyon-nagyon-nagyon figyelni kell rá. 170 centi, ez az egyetlen dolog, ami annyira nem szimpi benne, tehát nem lesz az a red zone target soha, de hát a tehetség az felülírhatja, és megvan benne. Nagyon megvan benne. Nagyon jó látni, hogy Kyler Murray-vel jó a klikkel. Na, menjünk a következőre, Gergő.
Damien Harris. Meglepetés az én számomra az, amit idén Damien Harris művel. A legutóbbi meccs 16 futás, 62 yard TD, viszont két meccs alatt van, 39 futása és 162 yardja. Igen, ő a New England futója. Ki gondolta volna két meccs alatt majdnem 40 futás. Oké, James White jobban be van vonva a passzjátékokba, de igazából itt az a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy megtörténik az, amire tavaly már számítottunk. Nagyon sokan mondták, és a New England-től is ezeket a hangokat lehetett hallani, hogy Damien Harris lesz majd az igazi első számú futója a Petsnek. Úgy tűnik, hogy ez beigazolódik. Meglátjuk. Ti mit gondoltok Harrisről? Ő ténylegesen első számú futó lehet, hogy az előbb elkapót mondtam, bocsánatot kérek, szóval, hogy első számú futó lehet-e a New England-nél, vagy azért a Belichick faktort ne felejtsük még.
Szerintem igen. Szerintem megkaptuk azt, amire, hát én nem tudom, valaha ébredhettünk-e mondjuk egy hétfőn reggel, hogy azt mondjam, hogy bár az enyém lenne egy Patriots futó, megvan a volumen, és úgy gondolom, hogy most jelenleg a backfield az egy picit olyan visszafogottabb verseny, mint gondolnánk. J.J. Taylor, White, mindegyiknek megvan a feladata, és ugye Stevenson lehet egy érdekes opció, de látszik, hogy fiatal, látszik, hogy még nem akarják annyira röltetni, és ennek haszonélvezője most jelenleg Harris. Én úgy gondolom, hogy ez most így szerintem jó a Patriotsnak, és úgy gondolom, hogy ezzel most ők is ki tudnak egyezni.
Én is egyetértek, tipikus workhorse futó lehet belőle. Látszik rajta, hogy jó játékos, és tényleg White is az a tipikus harmadik számú futó, aki elkapni is tud, úgyhogy szerintem ez a one-two-punch típusú kettős, ez nagyon jól ülhet a Patriotsnál, úgyhogy Harrisre nyugodtan lehet számítani fantasy szempontból is.
Adom.
Pillanatra még itt magamnál tartanám a szót, ha megengeditek, ugyanis van egy játékos, akit szerintem nem tettünk bele ebbe a csapatba, a meglepetésbe, pedig megérdemelni, hogy bekerüljön, csak hát limitáltak a helyek, ő Cordarrelle Patterson. Nagyon, nagyon jó teljesítményt tett le ezen a héten. Ugye futott is egy 10 yardos TD-t, a többi futása nem ült annyira, viszont 58 yardot elkapott, és volt egy TD-je, tehát PPL ligákban nagyon jó volt. Én úgy gondolom, hogy ez a svájci bicska, ugye ő visszahordó per elkapóból lett most futó, ő Mike Davis volumenéből rengeteget el tud venni, és azt gondolom, hogy az olyan meccseken, amilyen mondjuk a Tampa elleni volt, ott lehet, hogy ő a csábítóbb opció. Gondoljátok-e ti azt, igazából csak ennyit tennék fel nektek kérdésként, hogy az olyan mérkőzéseken, amikor egyértelműen hátrányban lesz az Atlanta, hátrányban fog játszani, akkor érdemesebb-e Patterson felé nézni, mint Mike Davis felé?
Volt szinte az összes meccsen?
Nem volt szép azért, de igen, értem,
nem volt szép, de nekem úgy tűnik, hogy az Atlanta nem fog idén jól teljesíteni, aztán ne legyen így. És ilyen szempontból szerintem Patterson sokkal jobb játékos, ugye elkapásokban is tudják használni futóból, trükkös játékoknál is, hogy nagy játékokat hozzon össze, úgyhogy szerintem Patterson jobb opció, mint Davis jelenleg.
Nem tudom, ezek az úgymond ilyen special játékosok, ezek egy idő után kikopnak, általában ez így szokott lenni, ameddig szerintem nem érnek be a szkímák még, a rútok, stb. Szerintem ki fog kopni. Én egy picit konzervatívabb lesz az. Mindenki konzervatívabbá kell válni az Atlantának. Nekem ez még úgy annyira nem tetszik, nekem ez olyan kaotikus, most még olyan nagyon alakulónak tűnik ez az egész rendszer, amit ők ott kiépítettek. Én annyira nem investálok Pedersonba, nagyon sokra tartom a talentjét, de úgy gondolom, hogy ez ilyen buborék, ami hamarosan pukkan. Jó, én is osztom nektek egy játékost, nem nyerte meg a meccset, nem baj, de ameddig a pályán volt, partiban volt ez a Texans, és már múlt héten is nagyon jó volt, ez Tyrod Taylor. 11 passzolási lehetőségéből 10 cél talált, 90% completion, 125 yard, 1 TD, 144,3 QB-rét, majdnem kimaxolta, és egy futott TD. Amíg a pályán volt, a Texans megszorongatta a Browns-t. A Browns-t, ami egy nagyon jó Browns. Én most azt mondom, hogy egy ilyen csapatot így vezényelni, ahogy ez az irányító tette, nagyon kevesek tudnák megoldani. Nagyon sajnálom a sérülését. Amit ez az ember csinált, ameddig a pályán volt, hát egyszerűen muszáj megemlítenünk, és muszáj, hogy itt legyen ezen a listán. Tyrod Taylor kb. Csodát tett, ameddig ott volt, és kész, ezt szerintem tisztelnünk kell.
Ez így van. Taylor számomra kicsit hasonlít Fitzpatrickre. Hosszú távon nem tudnak kezdők lenni egy-egy csapatnál, de hogyha valahogy összeáll a kép, és elindulnak tényleg a jó irányba, akkor zseniális dolgokra képesek a pályán. Ezt most Taylor is megmutatta, sajnálatos a sérülése. Valószínűleg ezzel a Texans kerettel nem tud minden meccsen így játszani, Taylor se, meg maga a Texans se, de De valóban ez eddig nagyon-nagyon jó volt ez a szezon Taylortól, úgyhogy csak így tovább, ha visszatér a pályára.
Nagyjából mindent elmondtatok, egy dolgot emelnék még ki, hogy én mennyire sajnálom Tyra Taylort és az ő pályafutását. Csongor mondta Fitzmagic-et. Igen, de Fitzmagic azért csak az elmúlt években teljesített igazán jól, és akkor is nagyon sokszor benne van az egy meccsen jól játszom, egy meccsen nem. Tyrod Taylor szerintem egy kezdőszintű irányító az NFL-ben. Oké, nem az első felében van a kezdőknek, hanem a második felében, de az ő karrierje sokkal jobban alakulhatott volna. Valahogy mindig rosszul jött ki, neki ki a lépés. Jött egy újonc, akire leváltották, aztán az újonc mégse teljesített olyan jól, de ő akkor már másik csapatnál volt. Egy ideig kezdett, aztán az orvos átszúrta a tüdejét egy tűvel. Tehát, hogy ezt egyébként, Peti, te, mint bioszurkoló, szerintem aláírnád, hogy Tyrod Taylor azért ő kezdő potenciál.
Amikor elengedték a Bills-től, egy picit dühös voltam. Nekem mondjuk úgy, hogy Tyrod Taylor miatt erősödött meg a Bills szurkolói oldalam. Viszont azt szeretném kiemelni, hogy egyrészt vannak olyan nagyon stabil. Tehát nagyon-nagyon kevés olyan irányító van, hiszen annyira labdabiztos lenni, és ennyire stabil. Viszont én mindig úgy gondolkozom, hogy vannak irányítók, akik tökéletesek arra, hogy ilyen közepes vagy közepesnél picit talán jobb franchise-okat vigyen, akik a diszfunkcióba jól tudnak élni. De nem mi alkalmasak arra, hogy egy elite franchise-t vigyenek. Tehát hiába raktad volna be szerintem Tyrod Taylort egy Saints-be, nem vagyok benne biztos, hogy ott jól működött volna. Mert egyszerűen én úgy gondolom, hogy ő tényleg az az ember, aki egy ilyen közepes franchise-okba tud jól teljesíteni. Ő jól tud mindig teljesíteni, de nem tud nagyon magas szinten működni, mint mondjuk egy Tom Brady, egy Drew Brees, meg ugye ezek a tényleg ilyen kaliberű irányítók. Viszont azt be kell látni, hogy 20 év után ő vitte playoffba a BS-t, és ezt nem lehet elvenni tőle, úgy gondolom. És meg is értem most így utólag, hogy miért a rebuildnél miért szabadultak meg, és engedték el olyan könnyedén Taylort. Most utólag azért ezt a Bills organizációt erősíti meg, hogy ez egy jó döntés volt. Oké, menjünk a következő rovatunkra. Védelmek a központban. Keveset beszélünk a védelemekről. Most mindenki hozott nekünk egy-egy védelmet, pozitív és negatív kontextusban, és akkor megkérdezném Csongort, hogy melyik védelmet hoztad nekünk?
Pozitív kontextusban egy olyan védelmet hoztam, amelyik amúgy kikapott a héten, ez nem más, mint a Philadelphia Eagles védelme. Az első héten 6 pontot szereztek ellenük, második héten a 49ers 17 ponton tartották, és tényleg az úgy tartották 17 ponton, hogy a két touchdown térő drive-on kívül szinte megmozdulni nem tudott a Ninersnek az offense-e. Én nyilván, mint Eagles szurkoló, kicsit bíztam ebben, de óriási meglepetés eddig ez a védelem. A defensive falról tudtuk, hogy erős, de felépett mellék a secondary, és meglepő módon a szinte semmilyen nevekből álló linebacker sor is. Eddig nagyon jól játszanak. Aztán most az a legnagyobb kérdés szerintem, hogy ez így fog-e maradni, mert a következő 4 mérkőzésük a Dallas Cowboys, a Kansas City Chiefs, a Carolina Panthers és a Tampa Bay Buccaneers ellen lett.
Na, hát hogy is szokták mondani, a puding próbálja az evés, azért az elég kemény névsor, Gergő.
Igen, nekem meglepetés a Philly, még a második heti vereségükkel együtt is. Én azért egy picit leírtam őket, hogy mondjam, inkább tavaly nagyon-nagyon csalódtam belük, és emiatt nem bíztam bennük idén. Hogy ez a védelem mitől ilyen jó, ezt a szakemberek valószínűleg jobban el tudnák mondani. Fantasy szempontból érdemes kezdetni a Philly-nek a védelmét, én csak ennyit tudok mondani. Meglepetés igazából, ez a front seven, ez meg a főleg a védőfal, ez még mindig úgy néz ki, mintha mindannyian ilyen 21 évesek lennének erejük teljében, pedig nem ez a helyzet. Nekem meglepetés. Én egyetértek Csongorral, és abban is egyetértek, hogy egy nagyon jó védelem.
Nagyon nehéz elnök futni. Te kit használ nekünk, Gergő?
Én a Buffalo Billsnek a védelmét hoztam, ők az első héten kikaptak a Pittsburgh-től 16-23-ra, majd megverték a Miami-t idegenben 35-0-ra, és igazából tavaly is nagyon jó volt a Buffalo Bills védelme, idén is nagyon jó, úgyhogy most csak címszavakban összeszedem, aztán a címszavak mellé kis csillagokat, tehát kis csillagokat majd tényleg feljebb kiemelitek, hogyha nem értetek egyet. Két meccs, 23 kapott pont. A támadósor nem nyert meccset, a Miami ellen sem a támadósor nyerte a meccset, viszont a támadósor veszített el a Pittsburgh ellen, és hát ugye a Miami elleni nullázás védelem oldalról.
Hát a nullázás az elég egyértelmű. Oké, én elhoztam a Las Vegas Raiders-t, lenyűgözött a teljesítményük, és tényleg Gus Bradley, a defensive koordinátor második éve, most olyan, mintha valami itt alakulna, így ebben a védelemben, és tényleg azért, ezt azért is merem mondani, mert a Ravens-t is sikerült valahogy megverniük, a Steelers most tényleg egy nagyon jó defensive futballal sikerült lenyomniuk, ez szerintem nagyon jó irány, és kettő dolog, amit kiemelnék, csak két név. Az egyik, Max Crosby. Nagyon-nagyon figyeljük ezt a srácot, már két szeknél jár, 10, hangsúlyozom, 10 QB hit. Tehát hatalmas nyomást tud helyezni, és úgy, hogy emellett mondjuk van szerintem 8 darab combo tackle-je, ami szintén nagyon sok, egy defensive edge-től. Tehát nagyon-nagyon, a pálya teljes területét bejátszott, nagyon-nagyon jó impact, és azt hiszem egy harmadik vagy negyedik körös draft pick volt 3 évvel ezelőtt. A másik, és most szakadjon le mindenkinek az álla, Solomon Thomas. 2 meccs, 2 sack, 3 QB pressure, ezt mind amúgy a Steelers ellen hozta. Most komolyan a Raiders releváns játékost fog csinálni egy hatalmas nagy draftbuzzból, aki ugye Solomon Thomas, mert nagyon úgy tűnik. És ott vannak a tackle-ök, ott van ez a védelem mindenhol, most nagyon-nagyon jó benyomást tesz. Én most nagyon optimista vagyok ezt a védelmet illetően, és picit meg is lep, hogy ez ennyire jól működik, és én most csak ennyit tudok mondani, hogy Raiders fennek nyugodtan investálhatnak ebbe a védelembe, mert láttuk már olyat, hogy jó védelem tudja, főleg a szezon elején mondjuk esetleg hordani, cipelni a vállán a csapatot, amelyik mondjuk esetleg összeérhet az év második felére. Nem tudhatjuk jelenleg, de ez a védelem jó benyomást tett rám, szóval hajrá Raiders, hajrá Raiders szurkolók.
Ami szerintem a legfontosabb, hogy tele vannak már sokat tapasztalt veterán játékosokkal, mint mondjuk Denzel Perryman, Corey Littleton, vagy mondhatnánk Casey Hayward-ot, vagy KJ Wright-ot is, akiknél nem valószínű, hogy egyik részről a másikra nagyot fognak bukni, mint egy-egy fiatalabb játékosnál, vagy újoncnál, úgyhogy tényleg ez hosszú távon is úgy néz ki, hogy jó lehet.
Csongor az adás ezelőtti szakaszában mondta, hogy a Raiders őt mennyire meglepte. Engem a Raiders támadósor talán annyira nem lepett meg, bár egy picit igen, viszont ez a védelem, ez nagyon-nagyon jól védekeznek. Szerintem, ha ők két meccsen keresztül ilyen jól játszottak, akkor ez már nagyon nem fog visszaesni. Bár lehet, hogy ezt a teljesítményt talán egész évre nem tudják stabilan hozni, viszont én úgy gondolom, hogy ez a Raiders ez két meccs után nagyon pozitív, és ahogy Peti, te is mondtad, a szurkolók nagyon boldogok lehetnek.
Oké, srácok, menjünk a negatívra, a Csongor.
Hát én hoztam egy olyan csapatot, amelyik nyert a héten, egy nem is akármilyen csütörtök esti mérkőzésen, ez pedig a Washington Football Team, ami a nem túl veretes Giants-től kapott 29 pontot. Nyilván a Giantsnek nem rossz a támadósora, de hát mégiscsak Shaquon Barkley ugyanúgy nem teljesített jól, mint korábban, akire szerintem épül ez a csapat. Daniel Jones a földön nagyon csúnyán megverte ezt a washingtoni védelmet, úgyhogy szerintem, hogyha tényleg a Washington meg akarja nyerni ezt a csoportot, akkor egyértelműen fejlődnie kell, főleg tavalyhoz képest, vagy nem is így fogalmaznék, hanem olyan szintre felfejlődni, mint a tavalyi, amikor a liga egyik, hanem a legjobb védelmének gondoltuk ezt az egységet.
Azért vészharangokat talán nem kell kongatni washingtoni oldalról, hiszen senki sem azzal számolt, hogy majd ők megnyerik a bajnokságot, illetve hát megnyerték ezt a meccset is, de valahogy ez a védelem, amit úgy gondoltunk, hogy a csapat erőssége lesz, mégsem úgy működik el, ahogy szeretnék szerintem.
Oké, okay, kit hoztál nekünk, Gergő?
Hát ezt, hogy mondjam, nem nagy meglepetés, Atlanta Falcons. Hmm. A Philly-vel játszottak egy 32-6-ot, vereség természetesen, és a Tampa Bay-től kikaptak 48-25-re. Maradnék ugyanannál a címszavas összefoglalásnál, mint a Billsnél. 7 meccs alatt 80 kapott pont. Az a Philly, akitől ő kikaptak 32-6-ra, a San Franciscónak összesen 11 darab pontot tudott vinni, és hát a harmadik címszó, folytatódik a tavalyi év.
Hmm. Ú, ez a Falcons nem mutatja jól, Gergő. Ez most jelenleg a védelem az gyakorlatilag egy olyan szűk keresztmetszet ennek az egész csapatnak, hogy egyértelműen, aki most az Atlantával játszik, az számítson 30 plusz pontra. Tehát ez egyszerűen ingyen adja most a pontokat, és a secondary-nél szerintem hatalmas a gond. Tehát tényleg egyszerűen az a baj, hogy azért nem jó esetleg így a futóknak, azért nincs jó dolga Atlantában, mert egyszerűen a passzjátékot, mint hogyha az ajtón előre engednél mindenkit, és csak várod, kész, sima ügy. Nagyon, nagyon sajnálom az Atlantát, nagyon sokat kell fejlődniük, ez nem kérdés. Jó, akkor én is hoztam egy ilyen, én is hoztam egy csapatot, srácok, ez pedig a Chicago Bears, és tudom, hogy nyertek, és egy Bears defense, Peti, mit képzesz, milyen meccseket nézel te? Oké, őszintén, egy defense-nek lehet rossz napja, és el tudom nézni, persze rendelhetünk róla, kiabálhatunk, meg lehetünk elégedetlenek, de tudjátok, mit tudom, amikor megveri saját magát egy csapat, és majdnem megverte saját magát a Bears, és magának köszönheti. 6 perccel a vége előtt, 17 ponttal vezettek. Aztán jön Quinn a front sevenből, csinál egy tök fölösleges roughing the passer szabálytalanságot, first down automatikusan Bengalsnek, és abból szereztek rögtön egy TD-t, megzavarodtak, még egy TD, 3 perccel a vége előtt, már 17-20. Ez elfogadhatatlan. Én úgy gondolom, hogy ez az, ami a legrosszabb, amit tehet egy defense, amikor saját magát kizökkenti. És amúgy a Rams is majdnem ide került nálam, ott is volt egy nagyon csúnya helyzet, ami nagyon nem tetszett, egy red zone-os helyzetben pont, amikor a védelem egy picit elveszítette a hideg fejét, de különösen kiemelném azt a Bears-nél, ahogy az utolsó perceket kezelték, ez majdnem a mérkőzésükbe került, és hogy őszintén ezt ki is használta a Bengals, nem szabad ennyire könnyen műnek lenni. De utálom, amikor egy csapat tényleg saját magát zökkenti ki, egy tök fölösleges szabálytalansággal, nem volt jó ötlet, és a vége nagyon csúnyára sikerült a Bears-nél, majdnem megverették magukat, tudom, hogy furcsa, hogy őket hoztam, de úgy gondolom, hogy ezt nem lehetett kihagyni, ebből tanulnia kell ennek a csapatnak.
Igen, és ez egy fontos tényező, valóban előző héten például a 49ers-nél láthattuk ezt, hogy nem szabad ilyen buta hibákat véteni, mert nagyon könnyen megfordulhat a meccs képe. De összességében szerintem nem volt rossz, ahogy Peti is mondta, ez a Bears védelem, csak hát a végét elbaltázták. Hát jövő héten se lesz könnyebb dolgok a Cleveland ellen, úgyhogy lesz mit kijavítani akkor.
Igen, nagyon fontos, és nagyon jól kiemeltétek, és ez egyébként egy nagyon jó téma, erről sokat is lehetne beszélni, hogy nem szabad ilyen hibákat elkövetni. Akár védő, akár támadó oldalról lehetne mondani ezt, a saját magadat megvered, hogyha nem vagy elég koncentrált. Ezzel együtt én nem temetném a Bears-nek a védelmét, szerintem ők azért jók lesznek hosszú távon. Persze limitálni kell ezeket a problémákat, ezeket a hibákat.
Oké, utazzunk át a következő rovatunkra. Ez pedig picit az edzőkről beszélnénk. Week 2 még azért elég korai jönne hot seatről beszélni, de most az eredménykényszer. Most az eredménykényszert fogjuk így magunk elé helyezni. És mindenki hozott egy edzőt, akiről úgy gondoljuk, hogy most jelentős eredménykényszer nyomja a vállát. Ez nem jelenti azt, hogy most hot seat, de ebben az évben nekik úgymond durrantani kell. Bizonyítani a státuszukat, és bizonyítani azt, hogy ők megfelelő személyek erre a feladatra. Csongor, melyik edzőt gondolod az, hogy tényleg eredménykényszer van rajta ebben a 2021-es szezonban?
Az előző két hét és a tavalyi szezon alapján én Brian Flores-t mondanám. Miamiben úgy tűnik nem áll össze az az utolsó darab, aminek kéne. Nagyon jó ez a csapat, elképesztő a kerete szerintem, és tényleg Fitzpatrickkel valahogy sokkal jobban muzsikáltak, mint Tuával. Annak ellenére, hogy ugye nyilván most a Buffalo ellen sajnálatos módon megsérült Tua, és nagyon kikaptak, de hát attól még, hogy a kezdőirányítód megsérül, nem szabad 35-0-ra kikapnod. Épp, hogy meg tudták verni a New Englandet az első héten, nevek alapján ennek egy simán playoffba jutó csapatnak kéne lennie, hát is egyelőre nem úgy tűnik, hogy ez lesz a cél idén, nem tudom, ti mit gondoltok, milyen szezonra számíthatnak Miami-ban?
Hát, ez attól függ, hogy Tua visszatér-e, mikor tér vissza, hogyan tér vissza. Én Florest egyébként jó edzőnek tartom, azzal egyetértek, hogy nincsen túl sok ideje arra, hogy bizonyítson. Ez egy nagyon jó csapat, ahogy mondtad, Csongor. Egyre inkább kezdem elhinni azt, hogy itt Tuával van a gond. Szerintem, hogyha lenne egy stabil, megbízható irányító, aki néha egy kis pluszt hozzá tud adni, akkor nagyon jó eredményt érhetne el a Miami. Amíg ez nincs meg, addig nagyon nehéz lesz, mert csak a special team-mel és védelemmel nehéz meccset nyerni. Bízom benne, hogy szerencséjük lesz, visszatér teljesen jó állapotban, és pár fordulás lesz nála, és megmutatja, hogy mit tudott, de egyelőre nem úgy néz ki. Lehet, hogy le kell váltani az irányítót.
Oké, akkor jöhet a quarterback Tinder, srácok, csak igen vagy nem, jó? És hogy kit választanátok, bocsánat, egy nevet mondjatok. Cam Newton.
Deshaun Watson.
Éreztem, hogy jó ezt. Jó. Akkor ezt ki is hagyjuk. Akkor kezdjük. Cam Newton, vagy Tua lenne a kezdő irányítód?
Kimondottan a Miami-ban?
Igen, a Miami-ban.
Tua. Le van oltva, ha jól tudom. Nem kell kihagyni annyi meccset, hogyha valami gond van vele.
Okay. Drew Lock, vagy Tua?
Ez nem kérdés, hogyha Drew Lock sehol sem kezdő. Tehát Tua.
Nálam is.
Okay. Sam Darnold, vagy Tua?
Darnold.
Fú, ezt nagyon nehezen fogom kimondani, de Darnold.
Big Ben vagy Tua?
Egy évre Big Ben, hosszú távra Tua. De csak azért, mert Big Bennek egy éve van.
Nálam is ugyanez.
Oké, még kettő van. Goff vagy Tua?
Sajnos Goff.
Goff.
Igen. Mariotta vagy Tua?
Mariotta.
Nálam is.
Azt az eget, ez az utolsó, ez most meglepő, srácok. Oké, ez csak, hogy helyezzük el Tuát körülbelül ezen a térképen. Oké, nekem ez a Flores egy picit szerintem, hogy is mondjam, szerintem türelmesebbek lesznek vele, mert jó irányba haladt a Miami, ahhoz képest, ami ahol álltak. Mondjuk már tényleg jó lenne egy playoff, wildcard, vagy bármi, csak hogy egy kicsit ugye az előrelépés is meglegyen. De kit hoztál nekünk, Gergő?
Vic Fangio-t hoztam, ugye a Denvernek a vezetőedzőjét. Tavaly előtt 7-9-el végzett, tavaly 5-11-el. A védelem közel sem úgy muzsikál, ahogy ez kellene, vagy ahogy megszoktuk a Denveri védelemtől, és ez a Lock projekt, ez teljesen befutcsolt. Nagyon bíztak benne, de hát Lock nem az az irányító, akivel számoltak. Az az igazság viszont, hogy idén eddig úgy kezdett el dolgozni, mint akinek ég a szék a feneke alatt, hiszen megnyerték az első két meccsüket. Igaz, hogy ez a Jacksonville és a Giants volt, tehát azért viszonylag könnyebb ellenfelek, de azért csak győzni tudtak, és szerintem a győzelem nagyban köszönhető Teddy Bridgewaternek, és igazából Locke is pontosan azért veszítette el a helyét, mert Fangio-nak problémája van azzal, hogy jövőre megkapja a főedzői pozíciót újra a Denvertől. Gondolok itt arra, hogy Teddy Bridgewater egy megbízható irányító, aki keveset hibázik, nem vállalja túl magát, viszont tudja azt, hogy mire képes, és azt tökéletesen hozza. Emiatt győztek már kétszer, és Fangio bízik abban, hogy legalább egy közepes vagy a fölötti szezonjuk lesz, hogy jövőre újra ő legyen a vezetőedző. ez csak azért visszás, mert akkor viszont nem tudnak jó helyen draftolni, nehéz lesz irányítót szerezni, mert azért azt nem látom, hogy Teddy Bridgewater lenne hosszú távon a franchise-nak az irányítója. Szóval, ahogy így halljátok tőlem, Fangio nagyon nehéz helyzetben van, mind az eddigi teljesítménye miatt, minden a mostani szituációja mellett, viszont kétszer nyert kettőből a csapat, úgyhogy egyenlőre úgy tűnik, hogy Fangio afelé az út felé tendál, amivel meg tudja tartani a helyét.
Uh-huh. Gergőnek igaza van, nehéz helyzetben van Fangio, szinte mindent elmondta, tényleg Bridgewater egy nagyon jó game manager irányító, szerintem nagyon jó kerete van a Denvernek, a Williams-Gordon futópáros eddig az egyik legjobb a ligában, a védelmük is rég erős, úgyhogy tényleg egy klasszis irányítótól vannak arra, hogy playoff csapat legyenek, és akár Super Bowl esélyesek is, ami amúgy, mint látjuk, nincs meg a keretben, úgyhogy ez ilyen, tényleg ilyen se veled, se nélküled kapcsolat szinte. Én se látom azt, hogy Fangio hogy tudna ebből a csapatból hirtelen jobbat csinálni. Be kéne áldozniuk sok pikket, és lehet játékost is egy sztár irányítóért.
Fangio ugye defensív koordinátorként tette le a nevét az NFL-ben, és jól is csináltam, amit csinált azért a Chicago, San Francisco, ezek mindig is jó defense-ek voltak. És Denver, hát én úgy mondom, hogy a defense nagyon egyben van, és az offenzív koordinátor pedig most nagyon összekapta, Pat Shurmur, ugye, akit ismerhetünk is, a Giants-es időszakból például. Én úgy gondolom, hogy most jól néz ki ez a Denver, és valami a Bridgewater működik, és most még én azért türelmes vagyok, fogalmazzunk így. Mindenképp eredménykényszer van rajta, ez nem kérdés. És most nem azt mondom, hogy neki nagyon jó eredményeket kell hozni, de mindenképp fejlődnie kell, vagy azt kell látniuk, hogy fejlődik ez a franchise. Én nekem nagyon tetszik, hogy Teddy Bridgewaterrel tényleg elkezdtek működni. Teddy Bridgewaternek nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy tényleg QB1-ként láthatjuk őt, és nagyon-nagyon-nagyon reménykedem benne, hogy ez a Denver tovább tud fejlődni, és a támadó egységet is egyben, és ugyanilyen jól tudják működtetni. Zseniális húzás volt Williamsnek az elhozása, és egy olyan, amit Csongor, te mondtál, backfieldjük van, ami tényleg így a, mondjuk úgy, hogy nyugodtan a Chubb Hunt potenciállal rendelkezik, és ez nagyon fontos lehet, egy mondjuk úgy, hogy ez tényleg nem klasszis szintű irányító mögött, mint mondjuk Bridgewater, hogy olyan játékosok vannak, akik bőven tudják lendíteni a csapat támadásait. Szóval ez szerintem nagyon jó irány, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy meddig tudnak eljutni. Nagyon-nagyon figyeljük szerintem a Broncos-t, mert sokra lehetnek hivatottak, nagyon. Én, akit hoztam, és már régóta szúrja a szememet, az Matt Nagy. Őszintén, Matt Nagy 2018-ban kapta meg a Chicago-t. Persze, offenzív koordinátorként került a Kansas City Chiefs-től a Bears-hez, és ugye 12-4-jel kezdte rögtön 2018-ban, és azóta is abból él. Ugyanis azóta hozott kettő darab 8-8-as évet, és most is ugye 50%-on áll a csapat. Nem fogom tagadni, bekalkulálom, nehéz csoportban vannak, nagyon nehéz a franchise maga, egyszerűen nem tudtak irányítót szerezni éveken át, ezt tudom, hogy nehéz, de én úgy gondolom, hogy Matt Nagy nem használja ki a csapatban lévő potenciálokat, Montgomery-t nagyon nehezen és keservesen hajlandó bevonni a játékba, pedig nagyon-nagyon fontos lenne, úgy gondolom. Egyelőre nekem kicsit talán túl komplikált is már a rendszer, amit próbál ráerőltetni egy olyan egy képességű játékosokra, akik talán erre nem a legmegfelelőbbek. Én úgy gondolom, hogy ez a kísérlet már az elmúlt két évben stagnál, és ebben az évben, hogyha nem tud a 8-8-nál legalább az 50% felé kúszni Matt Nagy, akkor lehet, hogy az organizációnak érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy talán más irányba forduljanak el. Látni kell a progressziót egy csapatnál. Nem tudom, hogy látszik-e a Bears-nél jelenleg, de az biztosan tudom, hogy Pace és Matt Nagy megkapta a jövőbeni draft pickeket, ami hatalmas nyomás jelenleg, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mennyire tudnak élni ezzel a lehetőséggel, és nekik az a baj, hogy ezen az éven szerintem villantaniuk kell, hogy a Fields befektetés legalább úgy tűnjön, hogy megéri.
Én egyetértek. Szerintem, ha most Dalton sérülése után Fields-el nem fog robbantani a csapat, és nem jönnek a győzelmek, akkor szerintem el kell engedni neki kezét a szezon után.
Nagyon hamar le kell váltani Andy Daltont, meg kell nézni, hogy az újonc irányító mire képes. Ami nekem furcsa, az az, hogy a jó öreg Rozmárnak azért elég, Andy Reidre gondolok, elég komoly edzői fája van, úgymond szokták mondani ezeket az edzői fákat. Van ugye Bill Belichicknek is, Andy Reidnek is talán ez a két legjellemzőbb, akik az ő kezeik alatt dolgoztak, azok általában jó edzőkként nevik ki magukat, viszont a Kansasben ugye mert nagy egy offenzív koordinátor volt, és lehet, hogy Andy Reid kicsit többet foglalkozott azzal az offenzel, mint a csapatban a defenzel, és lehet, hogy Nagy Máté ő inkább csak a finomításokat végezte, és főedzőként ezért nem elég jó. Furcsa, hogy a Bears-nél a védelem jobb, mint a támadósor, úgyhogy egy igazi támadó edző van ott vezetőedzőként. Nagyon szurkolok Justin Fieldsnek és a Bears-nek, hogy valami ebből kikerekedjen, és legyen egy 4000-nél több yardos irányítójuk majd jövőre. Ha idén már megmutatja a potenciáját, és ezt Matt Nagy ki tudja belőle hozni, akkor van arra esély, hogy jövőre is ő lesz az edző, és vele lépheti át az első Bears-es irányító a 4000 yardot.
Jó, akkor most jön az utolsó szegmensünk, ez pedig első számú vagy sem. Mindenki hozott egy-egy embert, aki a második héten, vagyis az elmúlt időszakban benyomást tett ránk. Arra vonatkozóan, hogy ő valóban mondjuk egy workhorse játékos-e, vagy sem. Persze próbáltunk ilyen borderline, tehát úgymond határon csüngő embereket hozni. Nézzük meg, és megbeszéljük, hogy ő első számú, vagy sem. Kit hoztál nekünk, Csongor?
Hát én érdekes opciót fogok felvenni, ugyanis nem egy játékost hoztam, hanem a korábban már szóba hozott Melvin Gordon, Javonte Williams párost, mert eddig zseniálisan működnek, de hát nem lehet tudni, hogy épp melyik héten ki mire lesz képes. Az első héten Gordonnak 11 carry-je, 101 yardja és egy TD-je volt, Williamsnek 14 carry-je, viszont csak 45 yardja. Második héten ez egy kicsit megfordult, ugyan annyiszor cipelték a labdát, 13-szor, Gordon 31 yardot tett meg földön, Williams viszont 64-et. És eddig ez zseniális, nagyon jó a gameplanje a Broncosnak, valószínűleg az lenne a legjobb nekik, ha ez így maradna a szezon végéig. Szóval az lenne a kérdésem, hogy ti láttok-e arra esélyt, hogy Williams felé fordul a mérleg, vagy Gordon marad, és lesz az első számú játékos a szezon végéig?
Látok rá esélyt, hogy az újonc felé forduljon a mérleg. A kérdésedre a válaszom az, hogy nem látok rá esélyt, hogy Melvin Gordon maradjon az első számú futó, de nem lesz az újonc sem az első számú futó. Szerintem ez idén még megmarad Committee-nek, és minél inkább előre haladunk az évben, annál inkább Williams fog dominálni, de fantasy szempontból egyikük sem fog nagyon a másik fölé nőni, szóval marad egy ilyen running back by committee elállás igazából, tehát nekünk fantasy szempontból nagyon-nagyon nehéz lesz eldönteni, hogy melyik héten kikezdjen.
Egyetértek Gergővel teljesen. Ez committee lesz, akinek, hogy is mondjam, jobb formában van az adott nap, annak lesz talán egy picivel több, de Gordonnak utolsó éve a szerződésében nem hiszem, hogy fognak vele hosszabbítani. Én úgy gondolom, hogy ezt még biztos, hogy kisajtolják Gordonból, amit lehet. Drága is lenne ugye bármilyen jellegű tranzakció az ő oldaláról. Én most jelenleg úgy gondolom, amit Gergő is mondott, ilyen one-two punchként próbálnak működni. Egyikük Gordon talán egy picit jobb az elkapásokban, ez talán szerintem az ő javára fogja nálam fordítani a mérleg nyelvét. Én most azt mondom, hogy Gordon lesz talán az első számú, de ez egy abszolút committee. Oké, Gergő, te kit hoztál nekünk?
Kenny Galladay-t hoztam, aki számomra hatalmas csalódás az első két meccs sem mutatott játéka miatt, illetve az egész Giants ő irányába fordított figyelme alapján. Először is nagyon gyenge a Giants támadósora, ennek fő oka a Giants támadó fala, ezt senki nem kérdőjelezi meg. Viszont az egyáltalán nem teljesül, amit én az év elején gondoltam, ez pedig az lenne, hogy egyértelmű első számú elkapó Kenny Galladay, azért hozták ide, és majd Daniel Jones mindig az ő irányában néz, hogyha van valami gond. Ez nem történt meg. Kenny Galladaynek van 14 targete, Darius Slaytonnak 13, majdnem egál, és Sterling Shepardnak pedig 19, majdnem mindet el is kapta egyébként Shepard, neki is van a legtöbb yardja, neki van TD-je, Darius Slaytonnak van TD-je, Kenny Galladaynek 0 TD-je van, összesen 102 yardja két meccs alatt, ez szerintem nagyon fejvakarós a tulajdonosoknak. Ami még ennél is zavaróbb, az pedig az, hogy látszik, hogy nincs meg az összhang Daniel Jones és Kenny Galladay között, ugyanis a 14 targetből 7 labdát kapott el, tehát összesen 50%-át kapja el a targetjeinek. Ezen nagyon hamar változtatnia kell, hogyha be akarja bizonyítani, hogy ő legyen hogy ő az igazi első számú elkapó. A kérdésem pedig az, hogy marad az az elgondolás, amit én, és szerintem mi is gondoltunk évelőtt, Kenny Galladay lesz-e szépen lassan az első számú elkapója a Giantsnek, vagy ez idén nem fog megvalósulni?
Szerintem nem. És bár én is úgy gondoltam, hogy ez lesz, de az első két hét alapján is, hogyha visszamegyünk az időben, korábban is látszódott, egyrészt Sterling Shepard idén nagyon berobbant, de korábban, amikor sérült volt, akkor is játszódott, hogy Slayton és Shepard hasonló típusú játékosok, nem tipikus első számú testalkattal, de egyébként nagyon jól szeparálódó, akár mélységi célpontok is, de slantekre is nagyon jól használhatóak. Ő ezeket a típusú elkapókat kedveli jobban, Kenny Galladay meg egyetemen nem ilyen típusú elkapó, úgyhogy én most úgy látom, hogy nem lesznek első számú elkapó számai Galladaynek.
Első számú elkapó számai szerintem sem lesznek, viszont ő lesz az első számú elkapó. Ezt nagyon szeretném kiemelni. Én úgy hiszem, hogy a tipikus VR egy feladatokat ő fogja ellátni, nem fogja jól ellátni, ez több faktor miatt is természetesen, gyenge támadó fold, Daniel Jones pillanatnyi formája, az ő formája, stb. De szerintem ő lesz. Ezért nagyon-nagyon drága pénzért hozták, nagyon nehéz lesz elmozdítani őt, hogyha nem működik ez az éve. Én úgy gondolom, hogy Kenny Galladay tömni fogják labdával, és egyszerre el fog kezdeni bemelegedni. Én úgy hiszem, hogy nagyon nagy csalódás lesz, főleg fantasy szempontból, de szerintem week 6-7-ig nem egészen látom az esélyt annak, hogy ő tényleg tudjon azokat a tipikus VR1 statisztikákat hozni még a következő belátható hetekben. Később én úgy gondolom, hogy ő tényleg lehet releváns, nagyon tömni fogják még labdával, és el tudom képzelni, hogy tényleg amikor már úgy jönnek a garbage time időszakok, a Kenny Galladay fele fognak majd jobban fordulni, és erre szerintem bemelegedhet majd ő. Én most azt mondom még, hogy ő első számú.
Értelek.
Jó, akit én hoztam, srácok, most nagyon izzadjunk meg, mert ez egy nagyon fontos játékos, és úgy gondolom, hogy a Washingtonnak kulcsjátékosa is. És ugye tavaly jött, azt hiszem harmadik körös elkapóból avanzsált running back-ké. Tavaly nagyon jó volt, red zone-ban igazi csemege volt, Antonio Gibson. Első héten 20 futási lehetősége volt, második héten csak 13. Elkezdték használni a passzjátékban, ami szerintem pozitív, viszont 0 TD. 0 TD, és láttuk azt, hogy legutóbb is McKissick jött fel, hogy elvigye a TD-nak a lehetőségét. Mit gondoltok? Antonio Gibson egy igazi első számú, akár mondhatjuk, hogy three down back, vagy valójában ő egy committee-nek a része. Mit gondoltok?
Szerintem egyértelmű első számú futó. Nagyon dühítő, hogy McKissick elvitte azt a futott TD-t is, de McKissick egyértelmű passzituációknál lehet, hogy majd ő lesz bent. Gondolok itt hosszabb szördámos szituációkra, azonban Antonio Gibson egy annyira jó futó, hogy hiba lenne az ő labdaérintéseit limitálni. Úgyhogy hosszú távon nem féltem. Én nem nyomtam meg a pánik gombot ezután a meccs után sem, Én még kivárok, és úgy gondolom, hogy Gibson hosszú távon egyértelmű első számú futója Washingtonnak, és fantasyban is egy nagyon-nagyon jó használható és hasznos játékosról van szó. Ennek a hétnek az el.
Én egyetértek Gergővel, én se ijednék meg emiatt a két hét miatt, azért mégiscsak volt 33 carry-je, az azért nem olyan kevés, főleg ebben a pass-heavy ligában. Gibson szerintem jó játékos, ezt a tavalyi év után idén is meg fogja mutatni, lehet, hogy lesznek gyengébb meccsei, de biztos, hogy bele fog jönni, és igazi workhorse futó lesz a szezon során.
Jó, egyetértek, amúgy én is első számúnak tartom jelen szakaszában a szezonnak. Jó, srácok, köszönöm szépen, hogy végig csinálhattuk ezt az epizódot. Köszönöm szépen mindenkinek, aki végighallgatott minket, és hamarosan érkezünk a hadra vagy padra epizódunkkal, és ne felejtsétek el a legfontosabbat, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelem és vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!